befogadni Isten szeretetét. Dr. Sávai János reményt keltő gondolatai.
Új ég és új föld. Új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúltak, és tenger sincs többé. Akkor láttam, hogy a Szent Város, az Új Jeruzsálem alászállt az égből az Istentől. Olyan volt, mint a vőlegényének fölékesített mennyasszony. Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy hangos szózat, ezt mondva, íme Isten hajléka az emberek között, velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fáradtság, mert az elsők elmúltak. Akkor a trónon ülő megszólalt. Íme újjáteremtek mindent. Majd hozzám fordult. Írd föl, ezek a szavak hitelesek és igazak. A Jelenések könyve 21. fejezetének első verseit olvastam. Az Úr kéri, hogy újra tudatosítsuk az ő meghívását, és kérdezzük meg magunktól, hogy eddig és különösen az utóbbi időben hogyan válaszoltunk erre a hívásra. Ugyanis mindig meg kell őrizni a kezdeti nagylelkűséget, sőt, mindig odaadóban és nagylelkűben kell követnünk őt. Ugyanis az emberi gyengeség miatt számunkra egyre kockázatosabb lenne másként járni. A kezdetén elhatároztuk, hogy mindent elhagyunk, aztán lassanként engedve a kísértéseknek, hogy valamit visszavegyünk, először is visszavegyünk egy kicsit a szabadságunkat, hogy kövessük hajlamainkat, és aztán a többit. Meg kell tehát kérdezni, ha nem érdemeljük meg legalább részben azt a megrovást, amit az Úr a Jelenések könyvében mond az efezusi egyháznak. Az elején megdicséri őket. Ismerem tetteidet, fáradozásodat és álhatatosságodat. Tudom, hogy nem tűröd a gonoszokat, hogy próbára tetted azokat, akik apostolnak mondják magukat, bár nem azok, és hazugnak találtad őket. Álhatatos is vagy, tűrtél a nevemért, és nem fáradtál bele. Az efezusi keresztények nagy lelkűnek, hivatásukban álhatatosnak mutatkoznak. Mégis a föltámadt Úr nem tudja teljesen jóvá hagyni magatartásukat. De van egy kifogásom ellened. Nincs meg benned már az első szeretet. Gondolj vissza, honnét süllyedtél ide. Térj meg, és tedd, amit egykor tettél. Mert ha nem, akkor eljövök, és ha nem térsz meg, elmozdítom helyéről a gyertyatartódat. Az elmélkedés percei alkalmasak mindig, hogy visszatérjünk meghívásunk, Krisztus melletti döntésünk, megtérésünk, kezdeti magatartásához, teljes tisztaságában, sőt elmélyítve azt. Ezért hasznos, hogy vizsgálódjunk a jelen helyzetünkön. Hogyan viselkedünk, amikor valami elhatározást kellene tennünk? Igyekszünk-e egyedül Jézust követni, vagy azon vagyunk, hogy megmentsünk néhány személyes érdekünket? Ezek bizonyára nem rosszak, de nagy a különbség a Jézus iránti teljes szeretet és a mi kissé megosztott szeretetünk között. Az a mód is, ahogyan másokat szeretünk. Nem engedhetünk szívünkbe semmiféle érzelmet, amely nem Krisztus szeretetén alapul. Finom nehezteléseket, személyválogatást, ítélkezést. Jézus sürget minket, hogy szeressük őt nagy odaadással. A szeretet a mi sajátos hivatásunk, de nagy lelkű szeretettel kell szeretnünk, és nem a magunk megelégedésünkre. Világos ugyanis, hogy az önzés könnyen beszivároghat érzéseinkbe, hogy a mi szeretet igényünk kielégítését és mások szeretetét keressük. Könnyen elcsúszhatunk ezen, elveszíthetjük tájékozódásunkat, hogy az igazi nagy lelkű szeretetre irányuljanak. Jézus követése azt jelenti, hogy őszintén és teljesen készek vagyunk odaadni magunkat. Feladatokat, felelősségeket bíznak ránk. Ha ezek megfelelnek irányultságunkkal, ízlésünkkel, akkor elégedettek vagyunk, ez természetes, és ok, hogy hálát adjunk az Úrnak, mert egy bizonyos öröm tölt el bennünket, hogy teljesíthetjük azokat. De van itt egy kockázat is, hogy ez az elégedettség a legfontosabb lesz számunkra, annyira, hogy erőteljes reakciót válthat ki belőlünk, ha elöljáróink, munkaadóink, életkörülmények úgy kívánnák és kinyilvánítják, hogy meg kell változtatni helyünket, vagy más megbízást akarnak adni számunkra. Ekkor meg kell kérdezni magunktól, mit keresek? Az Urat keresem, vagy önmagamat? Ha meg akarjuk találni az igazi örömet, mindig az Urat kell keresni, és csak őt. A legfontosabb számunkra az legyen, hogy az ő akaratához ragaszkodunk, amely szeretet akarat bármilyen formában is jelentkezzen a számunkra. Ezt hiteles szeretettel kell megtennünk, nem pedig személyes önelégültséggel. Az imádságban kérhetjük Máriától, az Úr szolgálójától, hogy ébressze bennünk Jézus legteljesebb nagy lelkűséggel követésének vágyát. Hogy egyedül csak őt keressük tudván, hogy ő a legnagyobb szeretetre vezet minket, az egyetemes szeretetre. De ennek a szeretetnek tőle kell indulni, és nem úgy, hogy nincs magunk hivatásával összhangban. Különben hamar nehézségbe és belső ellentmondásba ütköznénk, ahelyett, hogy békét és örömet lelnénk az Úrban, amit mindig szeretne adni nekünk. Az evangéliumban Jézus bemutatja számunkra a keresztény élet egész szépségét. Olyan hívás ez, ami az Atyától jön, Jézus szeretete által, és megnyilvánul annak, akit erre a szeretetre hív. Azt mondja Jézus, ahogyan az Atya szeretett engem, úgy szerettelek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ebben az Atyától jövő szeretetben részesedés Jézus által ér el hozzánk, mint Isten csodálatos ajándéka, amely részesít minket az ő háromságos életében. Hogy megmaradjunk Krisztus szeretetében, kölcsönösen szeretnünk kell egymást. Nem arról van szó, hogy úgy éljük meg az Istentől jövő szeretetet, mint valami magunkba zárt érzést, hanem éppen ellenkezőleg úgy élni, mint egy szeretet áramlatot, amely mások szeretetére visz minket. Jézus kijelenti, ez az én parancsom, szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Isten szeretete dinamikus, amely mindig tovább visz az Atyától Jézushoz, Jézustól a tanítványokhoz, tanítványoktól más személyekhez. Ennek a szeretetnek termékenynek kell lenni, ahogyan Jézus magyarázza, arra rendeltelek titeket, hogy menjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcseitek megmaradjanak. A keresztény életnek legyen az családban, vagy szerzetesi papírhivatásban, mindig van apostoli vonása, amely különböző formákat vehet föl. A szemlélődő életben az apostolkodó imádság az. Mind ezekben a különböző apostoli szempontokban az Úr közli az ő örömét. Jézus kijelenti, azért mondtam el ezeket, hogy örömem a tiétek legyen, és örömeteke teljes legyen. Az Úr követelései igazán nagyok és nehezek is, de nem az a céljuk, hogy elszomorítsanak bennünket, sem hogy hősködjünk, hanem az öröm, csodálatos öröm, a teljes öröm. A keresztény ebben a világban él, embertársaival, bárkik legyenek azok, osztozik küzdelmeikben, reményeikben. Mi azonban az ő ígérete szerint új eget és új földet válunk, ahol igazságosság lakik. Ha tehát, szeretteim, ezeket várjátok, azon legyetek, hogy szeplőtelenül és fedhetetlenül találjon titeket békességben, tekintsétek a mi Urunk hosszan tűrését, rátok nézve üdvösségnek, írja Péter második levele. Tömör megfogalmazása a ránk váró jövőnek. Nem ijesztő a jövő, ha Krisztussal szemléljük. A második vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű, az egyház és a mai világ kapcsolatáról szóló lelkipásztori konstitúciójában ezt írta. Nem tudjuk, mikor teljesedik be a föld és az emberiség ideje, és nem ismerjük a módot, ahogyan a mindenség átalakul. Elmúlik ugyan ez a bűn miatt eltorzult világ, de tanítást kaptunk, hogy Isten új lakóhelyet és új földet készít, az igazságosság hazáját, amely a maga boldogságával betölti, sőt felülmúlja mindazt a vágyat, ami föltör a békét szomjazó szívekből. Akkor vereséget szenved a halál, Isten fiai pedig föltámadnak Krisztusban, és romlatlanságba öltözik az, ami erőtlenségben és romlandóságban mag módjára a földbe került. A szeretet és művei megmaradnak, és a mulandóság szolgai állapotából mindenestől felszabadul az a világ, amelyet Isten az emberért teremtett. Igen, elhangzott a figyelmeztetés, hogy mi haszna van belőle az embernek, ha megszerzi akár az egész világot is, de önmagát elveszíti. Az új föld várásának mégsem szabad csökkentenie, hanem inkább fokoznia kell a szorgoskodást, hogy szebb legyen a föld, hiszen itt van növekedőben az új emberi család közössége, amely némiképp már sejteti az eljövendő világ körvonalait. Ezek szerint a földi haladást gondosan meg kell ugyan különböztetnünk Krisztus országának növekedésétől, ez a haladás mégis sokat jelent az Isten országa szempontjából, amennyiben hozzájárulhat a társadalom különb rendjének megalkotásához. Ha tehát egykor az Úr lelkének erejével és az ő parancsa szerint közkincsé tettük világszerte az olyan értékeket, mint az emberi méltóság, a testvéri közösség és a szabadság, megtaláljuk majd emberi iparkodásunknak jó gyümölcseit, megtisztítva minden szenttől, tündöklően és megdicsülve, amikor Krisztus visszaadja atyának az örök és egyetemes országot, az igazság és élet, a szentség és kegyelem, az igazságosság, szeretet és béke országát. Ez az ország titokzatos módon itt van már ezen a világon, az Úr eljövetelekor azonban teljessé válik. Addig azonban gyakran fájdalommal, ellentmondásokkal teli utat járunk. 2025-ben lesz 80 éve, hogy Páter Alfred Delp, jezsuita papot a nácik kivégezték. Nem akarom életét elmesélni, csupán tanúság tételére szeretnék most utalni. 38 évet élt, Páter Delpről nem kell legendákat mesélni, elég az egyszerű valóság. Jó ismerőse a domonkos Páter Odilo Brown, egy időben maga is náci fogoly volt, így foglalta ezt össze. Páter Delp pap volt, és szerzetes, tudós és tanító, imádkozó és harcos. Mindennek alapja pedig az ember volt, a természetesnek maradt ember. Élete jelmondata, segíteni, hogy az emberek Isten rendelése szerint, Isten szabadságában élhessenek és emberek legyenek. 1907. szeptember 15-én a fájdalmas szűzanya ünnepén született, és már felsős gimnazista volt, amikor katolizált, 1926-ban a jezsuita rendbe lépett. Az egyre súlyospodó történelmi időkben bátor elszántsággal állt ki a fenyegetett teremtmény a náci elnyomás alatt sínlődő ember mellett. Szent Ignác misztikus látásának igazi örököseként küzd azért, hogy Isten arca megmaradjon a teremtményben, és kirajzolódjék a történelemben. Mi ennek a föltétele? Azt írta, tartósan csak keresztény ember. Ez azonban egyben azt is jelenti, az emberrel együtt meghal a keresztény. A mai ember nem annyira istentelen, mint inkább képtelen az Isten befogadására. Isten képessé pedig csak úgy lehet tenni, ha mindenek előtt ennek a természetes föltételeit biztosítjuk. Ameddig emberhez méltatlan, embertelen állapotban, alapvető jogaiból és ember méltóságából kisemmizve kell élnie, mindaddig nagy átlaguk áldozatul fog esni a viszonyoknak, és nem lesz ereje imádkozni, hinni, még gondolkodni sem. Azért, írja Peter Delp, Csak az imádkozhatja becsületesen a mi atyánkot, hogy jöjjön el a te országod, aki készen áll a szociális reformok, megújulások megvalósítására. Ez persze még csak az első lépés. A második az, hogy magát az embert kell rendbehozni belülről. Máskülönben a legszebb és legjobb életkörülmények között se boldogul, hanem ismét fel kell fogja forgatni őket önállóságra, felelősségre, ítélőképességre, lelki ismeretességre nevelés, társulásra, igazi közösségi készségre nevelés, az eltömegesedés számtalan jelenségének legyőzése. Mindez azonban csak Istennel lehetséges, hiszen az ember csak Istennel együtt ember. Isten beletartozik az ember meghatározásába. Ez a mai kor halálos betegsége, a hiányzó középtitka, a föld hiányzó misztikája. Hiányzik a központ, az Isten. Ezért a körülmények átalakításának és az ember nevelésének egyaránt Isten törvényei szerint kell történnie. A világ új rendje legyen Isten rendjének történelmileg esedékes formája, különben csak új toronyépítés és új összeomlás következik. Ez ma a kereszténység nagy feladata. Krisztus és az egyház mindig annyit ér egy nép szemében, amennyit a keresztény emberek érnek, amint a keresztény életképességükkel, sugárzó, toborzó erejű életükkel megdolgozzák a körülöttük lévő világot, és azt is bevonják abba az isteni áramba, amelyben ők élnek. Azoknak az embereknek, akik velünk táplálkoznak, érezniük kell, hogy mi megváltozott mai emberek vagyunk. Érezniük kell ezt akkor is, ha küzdenek velünk. De jaj, egészen másképpen fest a valóság, és ezt Pater Delp nagyon jól látta már akkor. A gonosz nem azért juthat olyan sikerre az emberi történelemben, mert hatalmasabb, alakítóbb erő a jónál, hanem azért, mert a jó olyan terméketlen, mert a hagyományt ferdén, konzervatív álmosságnak és megszokottságnak értelmezi, mert az erkölcsi rendességet Biedermeier derekassággá és gondatlanságá ártalmalítja. Mert az élet megőrzését igen gyakran nem az élettérben valósítja meg, hanem mellette. A vallás olyan gyakran szólt bele a modern életbe, csak elvi síkon, gyakorlatilag mit sem sejtő tájékozatlansággal, hogy lassanként elveszítette hitelét. A teremtő erők hallgatása ezzel a sűrített kifejezéssel jellemzi Delp kora kereszténységének nagy baját, és akár a mai miénket is. Mi szükséges tehát legelőször is? Az igazi és megbízható egyházias ember helyreállítása és kiképzése. Olyan emberekre van szükség minden korban, akik a kereszténység teljes kincsét birtokolják, hiszen minden igazi valósága miénk, az Úristen, ami atyánk adta nekünk birtokul és feladatul. A valóság iránti fokozott érzék és a fokozott életöröm idején a kereszténytől fokozott keresztény életerőt követelünk meg. Olyan emberek vagyunk, akik az egész valóságra igent mondunk. Azt is meg kell érezni rajtunk, hogy mi vagyunk az időben az ígéretek és a kegyelmek hordozói. Ez a vallás igazi vonzó ereje. A védelmezett határköveink mögött mindig az igazi élet teljes bőségének kell megnyilvánulnia. Urunk bennünk élő országának ragyogása, ez a fény természetéhez tartozik, ami legnyomósabb igényünk és legjobb védekezésünk. Ez a fény az igazi keresztényen át, mint az imádás és szeretet fénye nyilvánul meg. Csak ez az ember, minden más út, hosszú és szükséges út, végig kell mennünk rajta, míg az imádó és szerető szívek mécsese újból föl nem gyullad. Akkor az emberiség egy órára otthon van ismét. Saját komolyságunkkal, saját súlyunkkal, saját biztonságunkkal, saját nagyságunkkal fölfigyeltetni az embereket arra a nagy Istenre, akinek képmásai vagyunk, egészen Isten áradó, üdvözítő akaratának szolgálatába állni, tudatosan vállalni mindent, mint önmagunk bedobását a történelemben kirajzolódni akaró isteni arcért, hűségesen kitartva mellette. A hitnek, az Isten központú élet elhatározásának persze személyes szóvá, személyes hűséggé kell sűrűsödnie. 1944. júliusában elfogták Páter Delpet. Elérkezett az az idő, amikor helyt kell állni a szaváért. Azt írja, egyáltalán nem az a fontos nekünk, hogy mindenáron tovább éljünk néhány nappal, hanem igenis az a fontos, hogy mindenáron úgy éljünk, ahogyan élünk. A megkötöttségnek ezekben a heteiben fölismertem, hogy az emberek mindig akkor elveszettek, akkor esnek zsákmányul a körülvevő világ viszonyaik, a rajtuk tett erőszak törvényének, ha nem képesek nagy belső tágasságra és szabadságra. Aki nincs otthon a hozzáférhetetlennek és érinthetetlennek megmaradó szabadság légkörében, dacolva minden külső hatalommal és körülménnyel, annak vége. Ennek a szabadságnak az ember csak akkor lesz részesévé, ha túllépi saját határait. Az emberi szabadság születésének órája az Istennel való találkozás órája. Ember, vesd magadat Istenedre, és megint magadé leszel. Most mások hatalmában vagy, talán kínoznak, ijeszgetnek, egyik nyomorúságból a másikba kergetnek. Ez aztán a szabadság, amely énekel. Minket semmi halál el nem pusztíthat. Ez a határtalan távolba lendülő élet. Végleg elköszöntem a magam életétől. A külső bilincsek mit sem jelentenek többé már, hiszen az Úr a szeretet bilincsére méltatott. 1945. január 11-én halálra ítélték. Páter Delpnél az egész idő alatt kis tasakban ott volt az oltári szentség. Ami most következik, azt még kimondani is fullasztó. 3 héten át, január 11-től február 1-ig, óráról órára várja a páter a kivégzésre vívő kocsit. Február 1-én, Szent Ignác vértanú napján Páter Delpet elvitték a kivégzőhelyre. Másnap, gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén, amely egyúttal első péntekre esett, felakasztották. Jól van derék és hűséges szolga. A hűség azonban nem azonos az egy helyben topogással. Az élet mindig növekedés. A fa akkor hű önmagához, ha lombot hajt, virágzik és gyümölcsöt terem. Persze az ember növekedését nem szabályozzák automatizmusok. Szabad, magának kell megtalálni a fejlődése irányát. Szabad, folytonos döntésekkel mindig újra kell vállalnia a maga elé tűzött vagy számára kijelölt célt, az egyszer elfogadott kötelezettségeket. Ebben óriási segítséget jelent a keresztény történelem szemlélet. Krisztus egészen új időszámítást vezetett be életünkbe. Krisztusban a tökéletes végállapot, az a beteljesülés felől tárultak föl előttünk a történelem távlatai, a mi életünké is. A keresztény ember ebből az abszolút jövőből, az Isten által ajándékul készített tökéletes boldogságból szemléli jelenét és a soron következő feladatait. Emberi természetünkhöz tartozik az újnak, a jobbnak keresése, ahogy élet nem képzelhető el növekedés nélkül. A többre növekedésnek, törekvésnek, az önmagunkon túllépésnek vágyát Isten oltotta belénk, és ez nyugvópontra csak akkor juthat, ha eléri végcélját, beteljesedését Istenben. Krisztusban föltárult előttünk Isten örök terve, misztériuma, ahogy Szent Pál nevezi. Tőle tudtuk meg, hogy Isten gyermekei vagyunk, aki szeretetből teremtett minket a szeretetre. Az egyetlen tökéletes ember Krisztus, aki fiú, a szeretet egységében az atyával. Nyugtalan szívvel törekszünk erre az ajándékba kapott végső isteni beteljesedésre, minden más csak félmegoldás vagy zsákutca, látszat vagy átmenet. Mikor vagyunk hülyek önmagunkhoz? Ha a növekedéshez, krisztusi fejlődésünkhöz vagyunk hülyek, ha életünket beleállítjuk ebbe a Krisztusra irányuló fejlődésbe, e szerint alakítjuk mindenkori önmagunkat. Mikor vagyunk szabadok? Ha a szeretetben, nem a szolga, hanem a fiú engedelmességével odaadtuk önmagunkat. A történelmi fejlődés a nagyobb szabadság felé tart, mondják sokan. A nagyobb szeretet felé vallja a keresztény ember. És a szabadság egyedül ebben a szeretetben bontakozhat ki igazán.
Egy új tavasz, egy szebb és jobb világ, hol gyermek hangok nyomják el a fegyverek zaját, hol nincs könyv, fájdalom, ne gondold, hogy álmodom, új világ virad ránk egy hajnalon, egy új világ.
Egy szebb jövő,
emeld fel arcunk,
emelkedj fel,
kételkedő. Egy új világ,
egy szebb jövő,
emeld fel arcunk,
emelkedj fel,
kételkedő. Szemcsillogása fénytelenné tört, nincs remény, gondolod, a változás csak álmodod, csüggedő hangja szól, de tudod jó. Egy új világ, egy szebb jövő,
egy szebb jövő,
vár majd reált, kételkedő.
Egy új világ,
egy szebb jövő,
vár majd reált,
kételkedő. Tégy, hogy ne legyen ez álom, béke legyen a világon, tárd ki szíved a reménynek, legyen új föld és új ég. Tégy, hogy ne legyen ez álom, béke legyen a világon, tárd ki szíved a reménynek, legyen új föld és új ég.
befogadni Isten szeretetét. Dr. Sávai János reménykeltő gondolatait hallották.